Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek!
Igen, pont ezt akartam mondani. Köszöntünk mindenkit nagy szeretettel. Ez a Millás reggeli továbbra is itt a Rádió Café 98.0-án, május 30-a csütörtök reggel van, 8 óra 12 perc. Itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs.
És a kedves hallgatók is írnak nekünk 0636 980 980 SMS, WhatsApp és Viber számunk. Ez azt kérdezik, arról nem fogtok beszélni, hogy mégse indul el jövő héten az otthonfelújítási program? Nem. Vagyis ez ennyi. Ezen nincs mit beszélni, csúszik. Úgyhogy majd...
Elmondtuk a hírt.
A hírt elmondtuk.
Az is benne van, ezen... hogy miért.
Igen.
Csúszik, nem csinálták meg a hitelterméket időben. Nincsen specifikáció. Igen. Bemész a bankba, egy csomó kötelezettsége van a banknak, hogy hogyan tájékoztasson téged. Ugye ezek előírások, amiket meg kell tenni, nem
meg
tudják megtenni.
Ez egy nagyon összetett termék. Tehát gondoljuk el, ugye, hogy először föl kell venni a hitelt, és majd, amikor teljesítettél, akkor majd abból a hitelrészből te kapsz egy ilyen támogatási részt, tehát lecsökken a hitelrész. Hát azért ez egy eléggé összetett pénzügyi termék, nagyon nem is lepett meg. Semmi nem változott ezen kívül, úgyhogy majd amikor eldődöl a rajpisztoly, akkor
hát az vagy jó, igen, jól kitalálták a dolgot, de hogyha nincsen jól specifikálva, akkor különböző kiskapuk lesznek benne, ami persze nem annyira jó senkinek. Adott esetben még az pont a hitelfelvevők kárára is történhet ez, ami pedig nyilván nem lenne szándék. Mindenesetre ennyi, csúszik a dolog, majd ha elindul, akkor tájékozódunk róla ismét. A 98.0 mérleg frekvencia márknál 116-ról indult, úgyhogy nagy taps neki, hogy sikerült levinnie ezt a 18 kilót, úgyhogy szuper, így tovább. Írta nekünk üzenetben Messengeren, hova szintén lehet írni. A Viberen pedig, hát most nyilván a banánta héjában fogyasztók vannak többségében, de 13% van, aki csupaszon megbontva eszi a banánt.
Hát, hogy ők van.
De nekem az is meglepetés.
Meg ennyire se gondoltál?
Nem, hát én ezt teljesen úgy gondoltam, hogy olyan annyira adja magát, hogy maga...
Amint mindenki csupaszon eszi, hogy a héjával az még kevesebb lenne.
Hanem pedig abban van a vitamin.
Hanem, hogy azt megtartja el fogantyúnak, vagy ilyen fogókának, igen, vagy igen, teljesen lehámoz. Jött egy ilyen, hogy az NOPQ rovat fog foglalkozni a hegfagyival? Hát én nagyon remélem, hogy nem, vagy nem én leszek akkor az
nem.
A hegfagyi már...
A hülyeségekkel nem foglalkozunk, még hogyha azokat a Bíró Lajos csinálja, akkor se. Tehát se a szalonnafagyival, se a hegfagyival nem foglalkozunk.
Na, akkor viszont fogunk mással foglalkozni.
Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlekedj üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szemfüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán a Millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
Bocsánat, de írt nekünk az abszolút minoritás, aki csak a héját teszi meg a
banán. Igen, ez az egyik folytas a sorozatban volt benne, a Kleopátrásban. Igen. Itt van a doktor úr a vonalban, aki nem más, mint dr. Magyar Csaba, okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója. Szervusz, jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
És a nagy érdeklődésre való tekintete jelentkeztek a doktor úrnál a többi gyógyulni kívánó beteg különböző problémával. Szóval, hogy folytatjuk az adóterápiát.
A terápiás kezelést.
A külföldi jövedelmek vannak terítéken. Ugye, hát ahogy az előbb elmondtuk, az előző hónapban egyeseknek az a téveszméje, hogy üldözi őket az adóhatóság. Vannak, akiket az adóelkerülés gondolata kínoz az egzisztenciális krízistől való félelem miatt. Úgyhogy kérem szépen, feküdjünk rá erre a kanapéra, és mondjuk el, hogy mi a problémánk. Több kérdést már ne tegyetek fel, mert ezt nem fogjuk tudni soha befejezni, ezt a rovatot.
Meg ez különben nagyon költséges mulatság, azért egy ilyen online adótanácsadó rovat, az nem kevés pénz és erőforrás. Na, de azért nézzük meg, hogy mik jöttek még. Ugye többször elhangzott a múltkori adásban, hogy ott minősülök adózónak, ahol a lakóhelyem van, illetve ott rendelkezem adóügyi illetősége. Akkor itt már csak azt a bizonyos lakóhelyet kéne definiálni, hogy ez mit jelent, és az adóügyi illetőség ebből a szempontból hogy néz ki.
Sőt, lehetne az is a felütése a kérdésnek, hogy 42 éves szingli, mások által helyesnek mondott adózó vagyok.
Igen.
És nagyon aggódom amiatt, hogy hol van a lakóhelyem, illetve az adóügyi illetőségem. Abszolút. Normális ez ennyi időskorban. Tehát a fő kérdés az, hogy mit jelent az adózásban a lakóhely és az adóügyi illetőség. Ugye az adózó és az adóügyi illetőség az két külön fogalom. Az adóügyi illetőség azt fejezi ki, hogy melyik állammal állok adózási szempontból a legközelebbi kapcsolatban. Tehát ezt az adóügyi illetőséget általában nemzetközi relációban szokták használni, rövidítik csak illetőségnek, meg adóilletőségnek, de ezek ugyanazt jelentik. Viszont az adózó egy tágabb fogalom, és akár adónemenként is változhat, hogy ki minősül adózónak. Például adózónak minősül, ugye, akinek adót kell fizetnie. Mondok egy példát, lehet, hogy magyar adóügyi illetőségem van, de attól még egy más országban is lehetek adózó valami miatt. Például mondjuk magyar adózóként magyar adóügyi illetőséggel rendelkezem, de van egy ingatlanom külföldön, ami után külföldön is kell adóznom, tehát ott is adózónak minősülök, de továbbra is fennáll a magyar adóügyi illetőségem, tehát adózási szempontból Magyarországgal a legerősebb a kapcsolatom. Tehát ezt jelenti az adóügyi illetőség. Ha a lakóhelyet nézzük, akkor érdemes onnan megközelíteni ezt a kérdést, hogy miért van jelentősége a lakóhelynek. Ugyanis az adóegyezmények rendszerében az elsődleges ismérv az adóügyi illetőség területén az az, hogy hol van az állandó lakóhelyem. Egyébként ez úgy szokott kinézni, hogy ez a legfontosabb, viszont ha mind a két országban van lakóhelyem, akkor a létérdek központját kell nézni. Ha mind a két országban fennáll, akkor a szokásos tartózkodási hely lesz a mérvadó, végül pedig az állampolgárság, hogyha ez se dönt. Ha még mind a két országban állampolgár is vagyok, akkor jön a szkanderozás, szerint kölcsönös egyeztető eljárásnak nevezik, amikor a két ország megegyezik, hogy hol minősül adózónak az az adott személy. Viszont, ugye, ha megnézzük, hogy mi minősül állandó lakóhelynek, akkor a magyar szabályok szerint az a lakóhely minősül annak, ahol az adott személy tartós ottlakásra rendezkedett be, és ténylegesen ott lakik. Nem változik az állandó lakóhely, ha mondjuk ez a természetes személy idéglenes jelleggel huzamosabb ideig külföldön tartózkodik. Tehát nagyon fontos az állandó lakóhelynél, hogy nem a 183 napos szabály dönti el, és nem is a lakcím nyilvántartó, hogy hol van az állandó lakóhelyem, viszont ettől függetlenül ezek is vizsgálati szempontok lehetnek, tehát sokszor szubjektív elemek is kapcsolódnak az állandó lakóhely megállapításához, de azt kell nézni, hogy egyébként ténylegesen hol lakom.
Uh-huh. Jó, sok szó esik arról is, esett is, hogy mi történik, hogyha olyan országból kapok jövedelmet, amivel van adóegyezménye Magyarországnak, talán ez az egyszerűbb, ugye világos, hogy ilyenkor az adóegyezményt kell figyelme venni. De mi történik akkor, ha a jövedelmet olyan országból kapom, amelyen nem kötött Magyarország adókedvezményt? Azt mondja, hogy Magyarországon ilyenkor is figyelembe veszik a külföldi adót.
Ha nincsen adóegyezmény Magyarország és a másik érintett ország között, akkor ugye mindkét állam jogosult, lehet megadóztatni azt a jövedelmet. Aha. Emiatt ugye kétszeres adózás is előfordulhat. Viszont ezt a méltánytalan helyzetet a magyar belső szabályok orvosolják. Ha úgy tetszik, Magyarország igyekszik jó fej lenni, azokban az esetekben is, amikor nincsen adóegyezményünk egy országgal, de azért mégiscsak a költségvetési érdekeket is figyelembe kell venni. Éppen ezért, hogyha olyan jövedelmet kapok külföldi országban, amelyen nincs adóegyezményünk, és ez a jövedelem az összevont adóalapba tartozó jövedelem, például munkabér, akkor Magyarországon beszámíthatom a külföldön megfizetett adó 90%-át. Tehát Magyarország lehetővé teszi, hogy a magyar fizetendő esziát csökkentsem a külföldön megfizetett adó 90%-ával. De ez ugye azokra a jövedelmekre vonatkozik, ami az összevont adóalapba tartozik. Más a szabály, hogyha különadózó jövedelmet kapok nem egyezményes országból, például az osztalék ebben a kategóriába tartozik, vagy az árfolyamnyereség, akkor figyelembe vehető a külföldi adó ugyancsak, viszont legalább 5% személyi jövedelem adót akkor is meg kell fizetni. Tehát mondjuk ugye itthon 15% az SZIA, ha tőlem külföldön 20%-ot vontak, akkor is 5%-ot meg kell fizetni mindenképpen Magyarországon, beszámíthatom egészen addig, amíg legalább 5%-ot nem fizetek. Tehát Magyarországon így kell eljárni abban az esetben, hogyha nem adóegyezményes országból kapok jövedelmet Magyarország irányába, és külföldön is vontak adót.
Jó, akkor ez már az USA-ra is vonatkozni fog?
Pontosan. Aha. A múltkori adásban érintettük ezt a kérdést, ugye amíg volt adóegyezményünk, addig 15% esziát vontak az Egyesült Államokban az osztalékra, nincs már adóegyezményünk, ezért az Egyesült Államok megtehet, hogy 30%-ot von le, azonban ilyenkor is Magyarországon még 5%-ot figyelembe kell venni, annak ellenére beszámíthatom az Egyesült Államokban megfizetett 30%-ot.
És mi van akkor, hogyha valaki adóparadicsomból kapja a jövedelmét?
Igen, ugye az adóparadicsom fogalom, mint olyan nem létezik az adózásban, tehát ezt lehet akár zsurnalizmusnak is nevezni, viszont hogyha az adózási szabályokat nézzük meg, akkor ott az alacsony adókulcsú állam kifejezést használják. Az adóparadicsomot vegyük úgy, hogy akkor ennek a szinonímája. És ugye, hogyha ilyen alacsony adókulcsú államból származik jövedelmem, akkor meg kell nézni, hogy mi minősül alacsony adókulcsú államnak. És az az állam minősül annak, amelyben nem írnak elő a társági adónak megfelelő adókötelezettséget, vagy az előírt adómérték kevesebb, mint 9%. Tehát Magyarországhoz kell viszonyítani, ha a magyar 9%-os társági adó mértéknél kevesebbet alkalmaz az adott ország, akkor alacsony adókulcsú államnak kell tekinteni, kivéve, ha az adott állammal Magyarország adóegyezményt kötött. Tehát ez azt jelenti, hogy minden olyan ország, amelyel adóegyezményt kötött Magyarország, az nem minősülhet alacsony adókulcsú államnak, nem minősülhet akkor adóparadicsomnak, viszont, hogyha nincs adóegyezményünk, akkor azt kell nézni, hogy mennyi az adott országban a társági adó mértéke. Ha kevesebb, mint 9%, akkor bizony alacsony adókulcsú államnak fog minősülni. Viszont mi ennek a jelentősége, mert önmagában az a körülmény, hogy alacsony adókulcsú államnak minősül egy ország, az még nem izgalmas. Viszont, hogyha ilyen országból kapok osztalékot, árfolyamnyereséget vagy kamatot, akkor az nem osztaléknak, árfolyamnyereségnek vagy kamatnak fog minősülni, hanem egyéb jövedelemnek tekintendő, és ugye ennek az a hátránya, hogy a 15%-os SZIA mellett kell 13% szocót fizetnem felső korlát nélkül. Tehát voltak éppen az alacsony adókulcsú államból származó jövedelmet úgy bünteti a magyar adórendszer, hogy 13%-os szocó felső korlát nélkül kapcsolódik hozzá.
Világos. Írt nekünk egy digitális nomád is, informatikus vagyok, és digitális nomádként kiköltöztem Máltára, főként magyar cégeknek dolgozom szabadúszóként. Kell-e Magyarországon adóznom a bevételeim után? Mi történik, ha visszaköltözöm Magyarországra?
Ugye feltételezem, hogy a kérdező már máltai adóügyi illetőségű lett, hiszen azt mondja, hogy ő kiköltözött Máltára. Ugye onnantól fogva neki máltai adóügyi illetősége van, éppen ezért ugye a máltai digitális nomádra máltai szabályok fognak vonatkozni. Mivel Máltán végzi a tevékenységét, ezért a helyi szabályoknak megfelelően kell vállalkoznia, például máltai egyéni vállalkozóként, és a helyi szabályok szerint kell adózni utána. És hogyha mondjuk határon átnyúló szolgáltatást végez magyar cégeknek a továbbiakban is, akkor ennek az eredménye után Máltán kell adóznia, ÁFA szempontjából meg ugye kell majd egy máltai közösségi adószám is, de Máltáról fog számlázni a magyar partnerei részére. Magyarországon nem kell adózni a bevételek után. És hogyha visszatér Magyarországra, akkor nem érinti az addig szerzett jövedelmeket ez a visszaköltözés, hiszen ez máltai adózás alá tartozott, onnantól fogva, hogy ő visszatér Magyarországra, és magyar adóügyi illetőségű lesz, onnantól fogva új időszámítás indul, és akkor magyarországi adózási szabályokat kell alkalmazni.
És akkor van még egy...
Az meg majdnem ennek az ellentétje.
Igen, ennek az ellentétje, hogy... egy angol vállalkozásnak dolgozik Magyarországról, home office-ból egy hallgatónk, havonta kapja a munkabérét az angol cégtől, és levonják belőle az angol adókat. A kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény miatt kell-e még itthon is adóznia a bére után?
Én azért is jó a kérdés, mert ez elég gyakran megszokták tőlem tanácsadás keretében is kérdezni, hiszen ugye nagyon sokan dolgoztak külföldi cégeknek, Covid idején visszaköltöztek Magyarországra, és akkor egy ilyen érdekes helyzet alakult ki, hogy már nem kellett visszamenni, elfogadták a munkahelyén, hogy valaki home office-ban van. Tehát visszatérve a kérdésre, ugye hogyha én egy külföldi cégnek dolgozom, viszont fizikailag Magyarországon végzem a tevékenységemet, akkor külön kell bontani ezt a kérdést adóra és járulékra. Hiszen az adóegyezmények az adókra vonatkoznak, a járulék pedig más területre tartozik. Ugye, hogyha az adó részét nézzük, akkor figyelembe kell venni az Egyesült Királyság és Magyarország között kötött adóegyezményt. A járulék tekintetében pedig van egy uniós TB rendelet, ami ne tévessze meg senkit, Brexit után is alkalmazandó. Tehát van külön egy uniós TB rendelet a járulékokra. Hogyha az adóegyezményt nézzük, akkor abban az államban kell adózni a munkajövedelem után, ahol a munkát ténylegesen végzem. Tehát, hogyha Magyarországon végzi a munkát a munkavállaló, akkor abban az esetben a munka ellenértéke után Magyarországon kell adóznia. Ez alól csak az lenne kivétel, hogyha az angol cég részére ideiglenesen kiküldetésben venne részt Magyarországon, viszont nekem ez alapján úgy tűnik, hogy nem ez a helyzet, éppen ezért Magyarországon kell adózni a munkajövedelem után. Tehát hibásan jár el a külföldi munkáltató, hogyha az ottani adókat és járulékokat vonja le, hiszen nem kell az Egyesült Királyságban adót fizetni, itt végzi Magyarországon a munkát. És már kicsit spoilereztem ugye a járulék kapcsán, igen. Tehát a járulék, ami a járulékot illeti, ott úgy szól ez az uniós rendelet, hogy csak egy ország szabályait lehet alkalmazni a járulék tekintetében, és magyar lakóhelyen rendelkező személy magyar munkavégzése esetén egyértelműen Magyarországnak a szabályait kell alkalmazni, tehát a járulékot is a hazai szabályok szerint kell megállapítani, és itthon befizetni. És ilyenkor szokott jönni az a kérdés, hogy jó, de hát akkor hogyan fogja ez a külföldi cég Magyarországon befizetni az adót meg a járulékokat, amit le kellene vonni, hiszen ugye a magyar munkavállalók ahhoz vannak hozzászokva, hogy nekik ezzel nem kell foglalkozni, hiszen a külföldi munkáltató ezt meg kellene, hogy oldja helyettük. Hát itt az a rossz hírem van, hogy a külföldi munkáltatót nem lehet erre kötelezni itthonról, hogy tegyen eleget ezeknek a kötelezettségeknek, nem is fog adóelőleget levonni a munkáltató. Éppen ezért ilyenkor az adót a munkavállalónak köteles megállapítani, sőt az adóelőlegeket is a munkavállalónak kell megállapítania, és befizetni a NAV részére, méghozzá adóelőlegnél ugye a jövedelemszerzés negyedévet követő hónap 12. napjáig. Tehát ez azt jelenti, hogy a munkáltatói terheket és a munkavállalói terheket is egyaránt a munkavállalónak kell rendeznie itt Magyarországon saját maga és a munkáltató helyett is.
Na hát szerintem egyébként sikeres volt. Igen.
Annyi kiegészítés még ehhez, hogy arra is érdemes odafigyelni, bár ezek az esetek jellemzően a radar alatt szoktak repülni, viszont van egy olyan szabály, hogy egy külföldi munkáltatónak van magyarországi munkavállalója, és ott értékteremtés történik, magyarán bevételt szerez a munkavégzés után a munkáltató, akkor telephelye keletkezik Magyarországon, és azon nyeressége után egyébként itt kéne adózni a Magyarországon. Tehát a gyakorlatban ezt nem nagyon szokták tetten érni, de van egy ilyen elméleti kategória, hogy ez telephelyet jelent a külföldi munkáltatónak Magyarországon.
Hát szerintem sikeres volt a terápia, reméljük, hogy mi megválaszoltunk mindent. Volt, aki azt kérdezte, hogy ez nem ismétlés?
De.
Ez, amit, de volt benne, amit el kellett ismételni, mert olyan sokan feltették a kérdéseket, de alapvetően új kérdésekre is válaszoltunk ebben a rovatban, illetve válaszolt dr. Magyar Csaba. Köszönjük szépen neked!
Nagyon szívesen,
szép napot. Szép napot.
Innen folytatjuk majd. Szia, szia, dr. Magyar Csabával, okleveles adószakértővel, a Crystal World by ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk.
Járj mindig egy lépéssel előrébb! Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz! Ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba! Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Fáj András 1786-ban született, a nemzet mindenese, és azt mondta egyszer, a pénz politikai levegő. Nélküle, ki társaságban élsz, lélegzetet nem vehetsz. Ugye? Így nem van. Véletlenül volt ő. Annak idején egyszer, 1842. október 5-én Fáj András Fóti pincéjében összejött többek között Vörös Marti és még néhány barátja, ott volt Jedlik Ányos is, aki előkapott egy szódásszifont, és azt mondta, hogy ezt nézzétek! És a borra rá belezuttyantotta, és azt mondta, ezt úgy hívják a németek, hogy spritzer. Ez nem tetszett a Vörös Martinak, és azt mondta, hogy miért nem, inkább fröccs. Ez
és
a legenda.
Azóta.
Ez a legenda, úgyhogy ez a legenda.
A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély, a sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet, Kressz.
Hát látszik, hogy beakadt az elektronos autók piaca, mert mindenki próbálkozik ilyen olcsó autókkal. Ez lesz majd az első téma, amit megbeszélünk Várkonyi Gábor autópiaci szakértővel, aki itt van velünk. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt! Csak még az előző, hogy ugye nem befröcs lett, mint Einspritz, hanem ja, befecskendezés.
Csak simán spritzer volt, és simán fröcs lett.
Einspritzer.
Verset is írt róla Vörös Marti, úgyhogy meg lehet keresni.
Az csak a jellege, vagy a felhasználás módja.
Befröcsöljük a benzint, és összekeverjük a levegővel.
Na, az látszik, hogy mindenki próbálkozik, Elon Musk is kitalálta, hogy csinál, aztán nem csinál, azt mondta, majd a meglévőt teszi olcsóbbá. Meg, tehát megy ez a gyötrődés, meg általán
megvárja a Trumpot, aztán majd utána együtt.
Igen, nem akarnak lejjebb menni ezek az árak, de valahol mindenkinek kéne, mert a piac meg, hát ezen az áron támogatások nélkül megbeszéltük százszor, igen. Ez nem egy működő dolog.
Igen, és akkor ugye erre volt az a mondás, hogy néhány hónappal ezelőtt Luca de Meo részéről, a Renault CEO részéről, hogy akkor kéne egy autóipari Airbus, tehát egy olyan nagy konglomerátum, ahol az európai gyártók válvetve küzdenek azért, hogy legalább egy olyan modellt kiizzadjanak magukból, ami használható és relatíve olcsó, tehát a mágikus 10 millió forint alatti, aha, határon van. Egyébként a Stellantisnál csináltak egyet,
És a Citroen. És mondjuk gondolom nem megy a hatótávolság rovására, mert úgy esetleg könnyű, hogy tud százat, és akkor úgy ja, ez belőle olcsó autó.
Ezek azért értelemszerűen inkább egyszerűbb autók, de, azért, de teljes értékűnek kell lenniük. Ez egy eléggé fontos rész.
És de várjál, bocsássak, hol áll meg a teljes értékűség, mert én olvastam egy olyan svájci startup-erről, akinek mint a régi BMW-nekhez hasonlóan ilyen elől nyílik az ajtaja.
Igen, ez az Izetta.
Egy ilyen nagyon pici kis cucc, az már...
Az egy városi mobilitás. Aha. Egy kicsit, mondjuk egy Dacia Spring se teljes értékű ebben az értelemben. Aha. Tehát az is egy nagyon okos megoldás, egy pici autó, városi autóként, de a teljes értékű alatt én személy szerint mondjuk azt értem, hogy adott esetben első autóként is működőképes tud aha. lenni, bizonyos típusú kompromisszumokkal értelemszerűen. Na és ez a nagy összefogás Európában, ahogy ez lenni szokott, ez papíron tök jól működik, csak amikor mindenkinek megvan a saját maga érdekrendszere valamiben, akkor az egész felborul. Azt képzeljétek el, hogy a sajtóhírek szerint ez az egész ez gyakorlatilag le volt tárgyalva az utolsó részig, hogy a Renault meg a VW technológiai transfer, meg akkumulátor, meg minden egyéb szempontjából feladatmegosztás és minden szintjén hogy fogja ezt megoldani. Majd jött a német üzemi tanács, és azt mondtam, mert ugye vétójoga van ebben a kérdésben, hogy oké, okay, de hol fogják gyártani? Mire megmondták a franciák, hogy hát természetesen nálunk.
Mire megmondták? Eredetileg erről volt szó.
Ennyi.
No, oui.
És ennyi. Akkor mondták, hogy nein, és nem lett belőle semmi.
Jézusom. Jó, rendben, ezért ezt lehetett sejteni. És miért nem gyártják két helyen?
De érted, kezdhették volna ezzel is, nem? Tehát, hogyha most logikailag végigvisszük ezt a sok kárba veszett időt, akkor mi lett volna, ha egyből megkérdezik az üzemi tanácsot? Willst du veto?
Persze.
Ja? Akkor nein.
Biztos abban biztos, hogy ha végigvisszük, és jó messzire mennek, és bemondjuk azt, hogy majd mi gyártjuk franciák, akkor már akkor nem lesz visszaút, mert hát mennyi energia van benne, meg munka, és végig is lett.
De lett. Úgyhogy bejelentették a VW-nál itt a 64. részvényesi közgyűlés előtt egy nappal, hogy akkor meg fogják csinálni rövid időn belül a 20 000 eurós elektromos autót, ID1 néven.
De várjál, nem értem, hát nem ezzel kezdte a Volkswagen? Hát valami ilyesmi volt az első, a teszt.
Mindenki elmondta ezeket már, de egyszerűen nem jön ki a business case. Tehát az a probléma...
De értem, de hogy nem, ez, tehát legyártottak egy csomót. Láttam ezeket az ilyen csepp alakú ilyen tesztautókat, az első elektromos Volkswageneket. Kim voltak a városban, jöttek, mentek vele mindenhol, ilyen pici kis autók voltak.
Az ápra gondolsz, nem?
Nem tudom, milyen az.
Hát volt az első olcsó elektromos.
Na,
relatíve olcsó.
És de, az nem jó?
Hát az még egy belsőégési platformos autó volt, amit ja. utána villanyosítottak.
Ja, és az nem volt jó?
Hát az se az az autó, amivel pénzt tudsz keresni. Tehát az inkább kóta autó ja, volt, mint valós bizniszkész.
Szóval most olyan 20 000 eurós van, amin pénzt is kéne keresni.
Így van. Hát ez az, ami egyébként historikusan nem nagyon szokott összejönni a VW-nak, mert hogy annyi példa van arra, hogy megpróbáltak különböző cégekkel összefogva olcsó autót gyártani, egyik se sikerült. Tehát volt összefogásuk például a Suzuki-val. 16 évvel ezelőtt ugye volt egy összeolvadás is, vagy egy részvénycsere egész pontosan, és ma nagyon-nagyon gyorsan kiderült, hogy ez a két cégkultúra ez nem kompatibilis egymással, úgyhogy nagy veszekedés árán abba is hagyták ezt. Próbáltak indiaiakkal, az indiai piacon egy olcsó autót létrehozni, az se jött össze.
Van egy kínai megállap, az Xpeng-el vannak összeboltolva?
Több kínai gyártóval, koncern szinten is, tehát márkák egyénként is, meg koncern szinten is több kínai gyártóval, ugye ott is próbálkoznak, de ugye a mostani policy szerint Kínának kínai tervezésű autót kell gyártani, tehát nem lesz gyakorlatilag technológiai transfer ilyen értelemben az ismert modellek közül. Na, ez szerintem egy elég érdekes hír, de egy hír csokrot hoztam nektek már, aminek a második eleme az, amin szerintem mind a kettőtöknek így kikerekedett a szeme, ha jól emlékszem, így 5 perccel ezelőtt, amikor mondtam.
Volt, igen.
Ugye a Great Wall Motors, amit hírbe hoztak egyébként Magyarország kapcsán is, mint olyan gyártó, aki egyébként nagy szereplőnek számít, tehát ez nem egy ilyen kis zuggyártó, mint amiből van nagyjából 100 darab Kínában, ez egy kifejezetten nagy játékosnak számít. Ugye ők jelen vannak az európai piacon, és szó volt arról, hogy adott esetben Magyarországon is gyártanának majd, mint második kínai autógyártó. Nagyon sokan azt várták egyébként, hogy amikor itt volt a kínai elnök, akkor ez is be lesz jelentve, aztán nem lett bejelentve. Méghozzá azért nem, mert menet közben változott a terv. Méghozzá olyannyira, hogy a jelenlegi hírek alapján ők kivonulnak Európából, még úgy is, hogy relatív erős partneri hálózatot szedtek össze maguknak, hogy értelmezhető piaci jelenlétet tudjanak létrehozni rövid időn belül. Az Emil Frey csoport, ami a legnagyobb független kereskedelmi csoport Európában, tehát itt milliós nagyságrendű autó eladásról beszélünk az Emil Frey kapcsán. Szóval velük kooperálva, Müncheni központból indulva, először az északi piacokat megdolgozva, ahol ugye nyilván van értelme kínai elektromos autóként belépni, el akartak terjedni mindenhol Európában, most pedig a hírek szerint kivonulnak Európából, ami egy nagyon érdekes, hogy mondjam, új tendenciát mutathat be, ami arról szólhat,
ez
hogy...
Ez most a kínai autó behozata körüli EU-s kavarás, vám.
Uh-huh. Vagy a vám belengetése, ez az egyik. Igen. A másik meg, hogy egyszerűen nem fogynak abban a mértékben még mindig a kínai villanyautók, mint ahogyan ezt sokan remélték.
Hát ugyanezt látjuk az akkumulátorgyáraknál is, ugye? Tehát voltak a korán érkezők, és voltak, akik későn ugrottak rá a trendre, ők azok, akik nem biztos, hogy megvalósítják a beruházásaikat.
Hát legalábbis időben biztos, hogy nem, inkább azt mondanám, és itt ez az időfaktor lesz az érdekes, mert arról nincsen szó, hogy a kínaiak letettek volna az európai piacnak a meghódításáról. Egyszerűen úgy tűnik, hogy újra tervezés van abban a kérdésben, és hogy milyen modellportfólióval, mert például a GV, Great Wall Motors kapcsán még arról is szólnak a hírek, hogy ezt az egészet most akkor egy kicsit elengedik, és visszajönnek, mivel belső égésű autókkal.
Mm-hmm. Na, az nekik volt, ugye?
Van is, van is.
Relatíve régi gyártók.
Igen, tehát gyakorlatilag ők abba a kategóriába esnek, akik évtizedek óta játékosok a kínai piacon, és ha évtizedek óta te ott vagy, akkor egyszerűen ugye az nem úgy működött, persze, hogy 30 éve te elektromos autót gyártottál. Ez az elektromos autó sztori, ez egy 15 éves dolog Kínában is. Mármint nagy darab számban.
Igen, igen.
Nagy darab számban, ez fontos hozzátenni. És akkor a harmadik hír, ami egy kicsit ugye part mentén valahogy azért mégiscsak kapcsolódik ide, hogy a japánok meg kitartanak amellett, az elképzelésük mellett, hogy ők akkumulátoros elektromos autót egy nis kérdésnek, maximum egy 30%-os piaci részesedéssel bíró megoldásnak találnak, elfogadhatónak a következő évtizedekre is.
Egyébként van ennek létjogosultsága, egyre több a kutatás annak tekintetében, hogy sima belső égésű motorokat más típusú úgynevezett e-benzinnel vagy e-üzemanyaggal hogy lehet meghajtani, hogy a zöld energiából, zöld módszerekkel létrehoznak olyan e-üzemanyagot, ami nem olyan környezetszennyező, akkor ezt simán be lehet rakni ezekbe a kocsikba, aztán persze, szevasz.
CO2 semleges egész pontosan, hogy itt a kritika az...
Az a baj, hogy még elég drága.
Még drága most, de folyik egy csomó kutatás ezen a területen.
Álljunk meg egy pillanatra, mennyire drága, mennyire nem. Ha a jövedéki adót ugye rá tesszük a benzinre, akkor most nagyjából ott tartunk, amennyire meg lehet valósítani a szintetikus üzemanyagot. Tehát így, ilyen értelemben majdnem pariban vagyunk már, csak az egyikben ugye nincs adótartalom, a másikban van adótartalom.
Meg hozzáteszem, hogy lesz egy szabályozás.
Szintetikusra is rá fognak tenni egy legalább ekkora adót, és akkor...
Hát meg a villanyra is rá kéne, ha így nézzük.
Tehát, de lesz egy olyan szabályozás, ami azt mondja, hogy a nagy fogyasztók, például hajók, repülők, meg minden, ezek nem mehetnek majd mással. Ez be fogja hajtani a K plusz F-et ezen a területen, mert meg fogják mondani, hogy 2000 nem tudom hányra.
Hát, vagy
nem
megint feláll valami anomália, és egy akkora kapacitást kéne létrehozni.
Hát, figyelj, tegnap erről beszélgettünk, a Szegedi Tudományegyetemen ugye megcsinálták ezt az üzemanyagot, és pont ezt a hatékonyságot vizsgálják, hogy hogyan lehet jól meg. Tehát a podcastek között a millastegeri.hu meg lehet hallgatni, szuperzöld rovatunk témája volt.
Ugye egy probléma van ezzel, egy dolgot szoktak erősen kritizálni az ortodox villanyautó hívők, és ebben egyébként igazuk is van, hogy a primer módon az energiának a hasznosulása az sokkal jobb a villanyautóban, hogyha direkt módon rakod, igen, bele. Igen. Ez oké. Okay. Itt mindig érdemes elmondani, hogy ezért nem alapvetően nem energia problémánk van. Tehát megújulóból van végtelen. Pont azokban az időszakokban, amikor nem tudunk vele mit kezdeni, marha egyszerű lenne például ilyen jellegű üzemanyagokat előállítani belőle, de ugye meséltem nektek a Porsche-nak a sztoriát, akik Patagóniában, ahol ugye állandó és kiszámítható szél energiával könnyű ilyen dolgokat csinálni, ott egy ilyen pilot projekt keretében egy ilyen üzemanyag gyárat hoztak létre annak érdekében, hogy 911-jel továbbra is lehessen belső égésű motorral közlekedni, hiszen a valódi entuziaszt az mégiscsak így képzeli a 911-est a jövőben is. Szóval a lényeg, a japánok nem ülnek föl, nem hajlandóak fölülni erre.
Továbbra sem. Igen. Mert tegyük hozzá, a Toyota az már régóta hangoskodik. Ugye,
ők konzekvensen kitartanak, igen, amellett,
egyelőre, hogy... bejönni látszik.
Hát abszolút bejönni látszik, hát ugye rekordéveket zárnak egymás után, és hát Akio Toyota azt is kimondta, hogy inkább fizet büntit addig, ameddig ez a technika nem, hogy mondjam, nem for ki odáig, hogy versenyképes legyen, mint hogy ilyen dolgokra pazaroljon pénzt. ez is egy elképzelés, majd meglátjuk egy 10 év tekintetében, hogy mi lesz a nyerő. Én egyelőre azt látom, hogy a BMW Toyota vonal az sokkal okosabb. Ilyen
és szempontból... ugye az elektromos autók ilyen ritka fényföld, meg egyéb felhasználására is utalt Toyota korábban, ugye, hogy sokkal gazdaságosabb, és azt senki nem mérje, nem figyel. Csináljuk az őrült nagy SUV-okat, meg a, tehát szinte pazarló módon gazdálkodunk azokkal az alapanyagokkal, ami nagyon gyorsan le tud ürülni, hogyha esetleg az tényleg teret hódít, miközben a hibrideknél egy sokkal kisebb felhasználással jobb.
Akkuból, mindenből,
így minden van. Szempontból úgy látszik tényleg, hogy ez jön be, vagy neki van igaza egyelőre.
És van még egy érdekes dolog ebben, hogy az új motorgeneráció, amiben ugye a Mazda, a Subaru és a Toyota egyenként külön megoldásokkal operál, ugye a Mazdánál a Wankel, a Subarunál a Boxer, a Toyotánál ugye a hibridekhez kapcsolt hagyományos motorok. Ezeknek egy közös pontja lesz, hogy sokkal kompaktabbak lesznek, mint a mostaniak, tehát sokkal hatékonyabbak, sokkal kompaktabbak, és ez visszahatólag a dizájnra is, tehát a kabin méretre gyakorlatilag jó hatással lesz, mert az az érdekes, hogy a japánok az elektromos autók térkihasználásának az előnyeit akarják megvalósítani ezekkel a kompakt méretű erőforrásokkal. Uh-huh. Ami egyébként egy tök jó irány szerintem. Kisebb autó, jobb térkihasználással ez lehet az irány ebben a tekintetben is.
Jó van, Gábor, köszönjük szépen ezt a klassz hírcsokrot. Várkonyi Gábor, autópiaci szakértő volt itt velünk.
Köszönöm szépen, sziasztok!
Szia!
Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.